Szép napot kívánok! Szólista, kamarazenész, illetve szóló brátyásként a világ leghíresebb koncerttermeiben muzsikált, olyan művészekkel, mint Edita Gruberová, koloratúrszoprán, Peter Dvorsky operatenor, vagy Anna Jurevna Nyetrebko, orosz operaénekesnő. Mai vendégem a nagymegyeri születésű Cseh Tamás brácsoművész, a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház szimfonikus zenekarának szólistája, aki nem mellesleg tagja több nemzetközi zenekarnak. Az én nevem pedig Menyhár Dodi, önök pedig a Klikkaut Magunk Között című beszélgető műsorát látják a Dunaszerdahelyi Soul Hunter Klubból. Tamás, légy üdvözölve nálunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Azt hiszem, hogy tavaly beszélgettünk arról, hogy milyen jó volna egyszer majd veled találkozni és beszélgetni arról, hogy mit is csinál egy brácsoművész. De először azt kérdezném, hogy hát hogy is jött neked maga a hangszeres zene, milyen hangszeren kezdtél tanulni, mi volt az, ami téged ezen a pályán elindított?
Nagyon egyszerű a történet igazából. A családom egy zenész család volt az előző generációkban. Szóval én abba születtem bele, hogy a zene az minden nap ott volt az életünkben. Milyen formában? Hát a nagymamám énekelt nekem.
No.
Úgy kezdődött az egész. És amikor így emlékszek arra, hogy tudatosan tudtam gondolni dolgokra, azóta kezdve igazából én kötöttem a zenéhez, a hangszerekhez, és a bátyámot beiratták zeneiskolába, úgy, mint egy normális 6 éves gyereket. És ő neki már volt hegedűje, képzeld el. És én fiatal vagyok 2 évvel, és mondtam, hogy én is akarok hegedű, de hát, hogy még kicsi vagy, még nem lehet, meg így, meg úgy. És mikor a bátyám nem gyakorolt, akkor én elloptam tőle. És elkezdtem így, hát szó szerint húzkodni a hangszert, mert abból nem jött ki nagyon semmi. De aztán végül eljött az a idő, amikor beiratta engem is az iskolába.
Ez Nagymegyeren történt.
Nagymegyeren, persze. És onnantól kezdve igazából ez ilyen megállíthatatlan dolog. Uh-huh. Tudtam, hogy a hegedű az én hangszerem.
Ezt mióta tudod?
Hát mióta tudok magamról.
Aha. Amióta az öntudatodnál vagy, tudod,
igen,
hogy a hegedű a te hangszered.
Igen.
Na jó, de azért mondjuk el, hogy a hegedű és a brácsa között azért van némi tónusbeli különbség.
Igen, hát most nem akarok nagyon szak dolgot belemenni.
Egy egyszerű embernek hogy magyarázod el, aki nem szimfonikus zenész,
igen,
hogy akkor mi a hegedű és a brácsa közötti különbség?
Hát méret. A méret a lényeg itt. A brácsa az nagyobb. Szóval innentől kezdve valószínűleg mélyebben is szól. Szóval úgy, mint a énekhangban, úgy hasonlítanám össze, hogy a tenor, hát inkább, hogy a szoprán hang, a hegedű, és a bariton, a férfi hang, a brácsa.
És azt mondtad, hogy ez amúgy természetes, hogy emiatt az emberek jobban is kedvelik a hangját.
Természetesebb, de nem annyira különleges, mint a hegedű.
Aha.
De sokkal kellemesebb hallgatni, én szerintem.
Amúgy egy mindennapi hallgató meg tudja különböztetni, hogy most mit hall, hegedűt vagy brácsát?
Szerintem mindenképpen.
Igen.
Hát a regiszter az máshol szól igazából, hogy a hangterjedelme az más neki.
Uh-huh. Tehát zeneiskola, hegedű.
Igen.
Az azt jelenti, hogy az 8 osztály.
Igen.
És ezt követte mondjuk egy konzervatórium?
Nem, mert az édesanyám az igazából konzervatív volt, és azt mondta, hogy nem mész Pozsonyba, szépen maradsz Nagymegyeren, és egy rendes polgár az gimnáziumba jár.
Ah.
Elküldte gimnáziumba.
És akkor mi a második ciklus csináltad a zeneiskolában?
Igen. És én akkor a klasszikus zenét nem vettem komolyan egyébként.
Miért?
Nem volt hozzám annyira közel. Engem másfajta zene érdekelt, engem abban az időben népzene érdekelt. Én igazából népzenével kezdtem el foglalkozni nagyon intenzíven abban az időben, de aztán mikor jött a 3. osztály, körülbelül a gimibe, hogy akkor most akkor mi lesz a gimi után?
Mi lesz a gyerekből?
Igen, el kell kezdeni gondolkodni. Akkor én kitaláltam, hát, hogy mégiscsak művész leszek, hegedű művész, de mivel elég számítóan gondolkodtam akkor.
Uh-huh.
Mondom, hát igazából lecsúsztam én erről a hegedülő pályafutásról.
Úgy érezted, hogy keveset tudsz?
Nem, igazából már idős voltam hozzá.
Ez mit jelent? Tehát későn kezdtél? Hát nem kezdted későn.
Nem kezdtem későn, de a klasszikus zenét igen.
Aha,
komolyan azzal foglalkozni.
Ezt mikor kell elkezdeni, az édesanyját hasában?
Hát nem, de 6 éves kortól el kell kezdeni gyakorolni.
Ízületek, egyebek, minden.
Én gyakoroltam, szóval nem azzal volt a probléma a hangszertudással, hanem csak magával a klasszikus zenét. Igen. Én csak annyit foglalkoztam vele, amennyit kell.
Uh-huh.
és nem annyit, amennyit jó lett volna.
De várja, azt mondják, legalábbis amit én népzenészektől hallottam, igen, hogy azért az is egy nagyon kemény pálya, hogyha valaki egy nagyon jó népzenész akar lenni.
Persze, persze. Én azt még mai napig igazából viszem, szóval ezt nem állítottam le akkor. Aha. Nekem az nagyon fontos volt, és mellette még cigánzenét is játszottam, de hogyha valaki klasszikus zenével akar komolyan foglalkozni, akkor el kell menni egy képzettebb tanárhoz, aha, és bele kell tenni a napi 5-6 órát abban az időszakban. De most képzeld el, hogyha én a gimi után elmegyek konzervatóriumba, és 14 évesekkel kezdek. És ez így volt egyébként utána.
Tehát akkor már te 18 körül, igen, voltál.
És én a gimi után, hát akkor beiratkoztam egy újabb középiskolába.
Tehát elmentél egy konzervatórium, igen, szintű zenész, igen, képzésre.
Igen,
ez,
igen,
Pozsonyban volt?
Ez Pozsonyban volt. És egy éven betelt, mire behoztam a lemaradást a klasszikus zenébe.
Tehát akkor meglett, amit anyukád is akart, hogy mellett egy polgári, igen, gimnáziumi végzettség, és akkor mellette lett egy zenész,
igen,
végzettség.
Igen, és innentől kezdve rám hatták, hogy akkor mi lesz ebből. Uh-huh. Aztán jöttek a főiskolák, meg ilyesmi. Úgyhogy,
hát azért csak így mondod, hogy tette akkor végül is, ahogy nézem itt a neved mellett, ott van egy mögörő, Art Cseh Tamás ARTD, tehát,
igen,
gyakorlatilag te doktoráltál is.
Igen, igen, ez az artist doktor titulust megkaptam, illetve hát ez úgy volt, hogy a konzi után elmentem a főiskolára, ott elvégeztem 5 év alatt, minden normális ember, és akkor még mondom, ez még mindig nem elég. És akkor jó lenne egy doktori fokozat, akkor Pozsonyba csináltam a doktorit is, és mellette még elmentem posztgraduális tanulmányokra Bécsbe. Szóval azt egy időben végeztem. De én akkor már szólóbrácsás voltam a színházban.
Nagyon kimaxoltad, várjál.
Igen. Egyelőre még nem használtam, de úgy tűnik, hogy a jövő
jó lesz az még
évtől, hogy kaptam valami felkérést tanári állásra, úgyhogy még jól jön talán.
Uh-huh. Mit adott Bécs?
Bécs?
Mert azért nekünk az egy ilyen artisztikus, igen, hely.
Ezt már egyszer lenyilatkoztam valahol. Elég érdekes visszajelzések jöttek rá, de szerintem ez, még mindig tartom magam hozzá. Pozsony a zene életben egy kis városka.
Egy kis poros városka?
Nem poros, de azért városka.
Kicsi.
Igen. Eljutnak ide világhírű zenészek nagyon ritkán. Uh-huh. Szóval van koncertélet, de nem akkora, mint Bécsben. Plusz, ami a legfontosabb, hogy a konkurenciát se akkora, mint Bécsben.
Értem.
És innentől kezdve nem kell annyit dolgozni, hogy te legyél a legjobb. Uh-huh. És ha elmentem Bécsbe, és hogy én legyek a legjobb, dolgozom kellett érte. Uh-huh. Ez sokkal inspirálóbb volt, motiválóbb minden téren.
Tehát ez egy jó dolog, tehát igazából magadnak adta egy feladatot, és persze, akkor ezt megugrottam.
És nyaranta még kell járni mesterkurzusokra, és ott megmérettetik az ember.
Aha, tehát hogy hol tart a szintben.
Igen, hát most képzeld el, hogy ott tanít, mit tudom én, a világ legjobb 3 brácsása. Én mindig Franciaországba jártam. A Pablo Casals Fesztivál mellett van egy mesterkurzus is, szóval este játsszák a koncerteket a nagy előadók, és uh-huh, délelőtt tanítanak minket. Uh-huh. És mit tudom én, ilyen 70 brácsás szokott oda eljönni abban az időben.
Ezek top brácsások a maguk környezetében. Tehát ugye, igen, azért...
Igen, képzeld, én ismertem őket a YouTube-ról. Aha. Hát ők már
diákok voltak. És hozza a hangszerét és kipakolja, és akkor...
Persze, és akkor ez a konkurenciád. De ők még ők is diákok, tudod? Aha. Csak már egy nagyon nagy karrier van mögöttük. Uh-huh. És az lett, ez első alkalomkor történt, hogy 2 diákot ebből a 70 brácsásból kiválasztottak a gála koncertre a mesterkurzus végén. És egyik én voltam.
Rá akartam kérdezni, igen, de hagytam, hogy te mondd.
Mondom, nem hiszem el, hát most én nem éreztem úgy. Tudod, hogy nem tartok ott, ahol a többit láttam, uh-huh, de valószínűleg ezek szerint igen. És egyébként, amikor visszajöttem Pozsonyba, ezt így elmeséltem, hát nem nagyon örültek.
Savanyú volt a szőlő.
Igen, igen, igen. És ez is inspiráló volt, hogy ki kell menni, látni kell, nézni kell, tapasztalni kell, haza kell jönni, és fel kell dolgozni, és azzal tudsz utána valamit kezdeni. Uh-huh. Én tudom, mikor kezdtem azzal a tapasztalattal valamit 10 évre rá, amikor megcsináltam a Dunamenti Kamara Zenei Fesztivált.
akkora érkezett meg az a tudás, vagy akkora ért be az az egész...
A tapasztalás. Mert én azt láttam, amit meg akartam mindig csinálni, hogy képzeljen ilyen hegyekben nagyon magasan régi kolostorokat, amit nem használnak már, és ott kamarazenei koncertek voltak. És én ezt akartam itt megcsinálni a Csalló közben.
És sikerült.
Szerintem igen. Hát már ötödik évfolyam volt.
Na jó, azért ehhez tegyük hozzá azt is, hogy itt sok minden egyéb is történt mellette.
Ja, igen. Tehát
kapcsolatban voltál például egy japán zenekarral, oda is jártatok,
igen, ott is.
Volt egy ilyen termékenyítő dolog. Tehát te Nagymegyerről akkor innen, aztán Pozsony lett a székhely.
Igen.
Tehát most is az igazából.
Körülbelül.
Nagyjából. Innen itt mozdulsz ki a világ igen. különböző pontjaira. Azt elmondtad, hogy képzed magad. Beszéljünk egy kicsikét erről a japán kapcsolatról, mert itt azért lett egy életvitelszerű kapcsolat.
Igen.
Cseh Ishiguri Hiromiról is szeretnék kérdezni. Ő igen. a feleséged.
Ő a feleségem, és igazából még a beszélgetés előtt kérdezted, hogy hol találkoztunk, vagy hol találtam rá.
Igen.
Valahogy itt tett
a keres, hogy...
az ongora mellett. Nem, szó szerint. Ez még a konzis időszakban volt szerintem. Akkor találkoztunk legelőször. Tehát a diák, azt kell tudni, hogy kevesebb a terem, ahol lehet gyakorolni, mint a diák.
Aha.
Úgyhogy ilyen kis harc van mindig, hogy ki kapja meg a termet. És akkor így mindig mentem termekbe kopogtatni, benyitni, hogy van-e esetleg üres hely, vagy ilyesmi, és ő ott gyakorolt.
Uh-huh. Ez Pozsonyban volt.
Ez Pozsonyban
volt. Mert hogy ő itt tanult Pozsonyban?
Igen, képzeld el. Hát a ázsiai diákoknak az a álmuk nagyjából, hogy Európába jöjjenek.
Miért?
Mert Európában van a klasszikus zenének a gyökere.
Aha, igen. Van az egész.
És akkor ők szerettek utána járni a dolgoknak.
Alaposak.
Nagyon. Uh-huh. És akkor, hogy eljött mesterkurzusra Prágába egyébként először. És hát ez még akkor volt, amikor Prága drágább volt, mint Pozsony.
Uh-huh. Most már nem így van.
Igen. És a tanár akkor azt mondta neki, hogy ő tanít Prágába is, Pozsonyba is, hogy jöjjön ide tanulni hozzá állandóra. Uh-huh. És akkor ő így került igazából Pozsonyba.
Uh-huh. Tehát találtál az ongora mellett egy párt magadnak.
Igen. Aztán elkezdtünk szonátázni egy idő után.
Az mit jelent az edészetnél?
Igen. Az nekem se volt egyébként akkor világos, mert ő megkérdezte, hogy nem szeretnék vele játszani kamarazenét.
Aha, így.
És mondom, jó, hát játszunk, és akkor hetente rendszeresen próbáltunk. Uh-huh. De se koncert nem volt, semmi nem volt.
De aztán valami lett.
Aztán lett, igen.
Pozsonyban éltek.
Pozsony mellett.
Pozsony mellett éltek. És amúgy az előbbi fesztivált, amit említettél, abban a párod, tehát a feleséged is aktívan részt vesz.
Igen, mint előadó.
Mint előadó.
Igen, igen, igen.
Tehát Cseh Tamásnak van egy olyan ága, olyan művészeti tevékenység, amiről ugye a komoly zenét vettük most végig, még nem veséztük ki teljesen, de van egy népzenész vonalad is. Tehát azt mondtad, hogy a népzenét nem raktad le, tehát az mind a mai napig azért műveled.
Igen, az egy szívügy. Az egy szívügy, mert fontosnak tartom, hogy az a tradíció, a miénk, az embereké, akik itt élnek, akár a felvidéken, akár Magyarországon, szóval magyaroké, és a mi részünk ebben az, hogy ápoltuk és megőriztük évszázadokon át, mint zenészek. Uh-huh. Ez fontos, hogy én folytassam. Hát már, és ez volt így a hivatalos része neki, a őszinte része, vagy
az érzelmi része.
Érzelmi része, azt még imádom. Szóval...
Miért? Mennyivel másabb a magyar népzene hegedűn játszva, mint mondjuk egy klasszikus zenéhez hasonlítva. A klasszikus az egy ilyen internacionális?
Hát, ez maga miénk, vagy nem, miénk? Nem tudom. Mert ezt is többször megkérdezték, hogy mit tartok jó zenének, hogy mi a különbség a népzene, meg a klasszikus zene, meg ilyesmi. És nekem az a gondolatom erről, hogy igazából a zene az egytőről fakad. Uh-huh. Szóval európai zene. Hát igazából három akkordos zenéről beszélünk. Uh-huh. Így pár száz éve. És bármilyen zene lehet, az ugyanaz az alapja neki. Uh-huh. Ott a stílusjegyek mások, persze is, hogyha azt lehetne bővíteni, hogy mi a különbség, de igazából a zene az ugyanaz. És miről szól? A érzelemről. Most, ha kifejez valamilyen érzelmet, valamilyen módon, akkor az ugyanaz. Uh-huh. Csak hát meg... Persze, mint hogy ha valaki komolyan profin foglalkozik ezzel, akkor meg kell tanulni rendesen azt a zenét, és akkor úgy kell játszani. De egyébként ugyanaz. Hát most a népzenét használták a zeneszerzők is.
Persze.
Tudod, hogy...
Beemelték, tehát akár Kodály Bartók, mint ebből gyűjtés.
Például, de hát előtte is a barokk zenében hát a táncvitteket dolgozták. Szóval azok a tételek...
Azok népi táncmotívok
voltak. Persze, vagy a zsíg, vagy ilyesmi. Szóval azok néptáncok voltak. Hát most miből indult volna ki? Hát
igazából... a keringő is egyfajta néptáncból indult.
Persze.
És a népzenét azt most miben tudod megélni? Tehát milyen olyan Cseh Tamás projekted van, amiben a népzenét viszed?
Például jövő héten, nem tudom, mikor lesz ez leadva, szóval...
Ez már akkor lesz.
Igen. Tett. Szóval Komáromban minden évben megrendezik a népzenész találkozót például, amit nagyon fontosnak tartok, és nagyon jó ötletnek, és támogatom mindenképpen.
Ezt Lakatos Robiék csinálják.
Igen. Igen. Például ott, de most készülök egy projektre, már megbeszéltem pár emberrel a részleteket, úgyhogy az nagyot fog csattanni.
Akkor ezt hagyjuk meglepetésnek, majd ez mint olyannak. És létezik amúgy egy Cseh Tamás band is.
Igen.
És az népzenét játszik, vagy cigánzenét játszik?
Is. Mivel én játszok mindenféle zenét, szóval játszok klasszikus zenét, a Cseh Tamás band-del cigánzenét, népzenét, illetve én még jazzt is játszok, szóval...
Azt hol csinálod?
Hát azt többire külföldön egyébként. Ja. Abban nem vagyok olyan ismert itt a környéken.
Ezt a grappellis vonaladat, ezt nem ismerik.
Igen. Jól eltaláltad. Hát körülbelül így. Na, hát persze nem annyira, mint grappelli, de azért próbálkozunk vele.
És a cigányzenére, azt hogy érzed? Ezt már megkérdeztem többektől, akik ezt a stílust művelik, hogy van még igény?
Szerintem igen.
Igen?
És mondok is rá egy példát. Tavaly...
2024-ben.
2024-ben, köszönöm szépen. Még mindig furán írom le 2025-öt egyébként.
Így vagyunk vele.
Méri Ancsi barátommal kitaláltuk, hogy legyen Somorján magyar nóta est. Én utána néztem, hogy igazából hivatalosan nem volt még eddig. És azért mindenhol szokott lenni. Dunaszerdahelyen is, Nagymegyeren is, Komáromban is. És akkor mondom, akkor megcsináljuk, kipróbáljuk, hogy van-e rá igény. És képzeld el, ez volt a legkönnyebben eladott koncert.
És leggyorsabban lehet.
Igen.
Létezik egy Adi projekt is, erről is beszélgessünk.
Hát ott mint karmester veszek részt.
Ez hogy jön? Tehát ez a tanult hivatás mellett ez még egy szívügy, vagy ez csak úgy mindenki tanul karmesterséget, aki mondjuk?
Van ilyen kötelező karmesterség alapjait el kell sajátítani. Szóval van ilyen óránk, de nem sok van abból az, a tanítási órából, egy a konziba se, a főiskolán se. Válaszolok másként. Mikor kitaláltam, hogy szeretnék vezényelni, akkor persze, hogy megkerestem mentorokat, hogy azért segítsenek nekem.
Miért találtad ki, hogy vezényelni akarsz?
Ezt elmondom, aztán válaszolok erre.
Jó, bocs. Megzavartalak.
Elmentem mentorokhoz, és azokhoz a karmesterekkel, akivel napi szinten kapcsolatban vagyok. Az operaházban. És akkor kérdeztem tőlük, hogy kell megtanulni igazából vezényelni. És azt mondja nekem, hogy hát maga minden rosszat már látott. Azt ne csinálja.
Azok voltak az elrettentő példák, igen. Abból is lehet tanulni.
Igen. Aha. És hogy miért találtam ki, igazából viccnek kezdődött. Szóval bevallom őszintén, hogy viccnek kezdődött. Ez a Covid alatt ünnepeltük a házassági évfordulónkat abban az időszakban, és akkor nem volt semmiféle ünnepség, meg ilyet nem lehetett. Szóval. És aztán jött a Kamarazenei Fesztivál. És akkor mondom, hogy csinálunk egy geget a végén a zárókoncerten. Szerettem volna megcsinálni a Bartóknak a román táncot, úgyhogy népi zenekarral, népzenei együttessel, én zenekarommal és kamarazenekarral fölvált. Ők játsszák a Bartók verziót, mi játsszuk az eredetit.
Kicsit olyan, mint a Bartók album létezik.
Igen. Hát a muzsikás ezt nagyon...
Muzsikás profi megcsinálta.
Igen. De ezt szerettem volna Pozsonyba megcsinálni. És akkor mondom, még valami kell ehhez. És akkor kitaláltam, hogy jó, akkor a feleségem fog zongorázni, és akkor én fog vezényelni.
Szóval. No.
De olyan zenekart hívtam, hogy nélkülem is megoldották volna, tudod.
Szóval ez...
Persze, meg
én is... Robotpilótával is megmentem.
Igen, meg én ismertem őket, én játszottam velük, meg igazából barátok is vagyunk. És akkor mondtam a koncertmesternek, hogy Robert, hogy Léci, csináljátok meg, hogyha valami gáz van, akkor te úgyis azt, a elsőhegedűtől azt levezéli.
Ő vezéli az
egészet. Ja, ja, ja. És képzeld el, bementünk az első próbára, és rájöttünk, hogy megy. Megy a dolog. De itt még igazából ezt nem gondoltam komolyan, még mindig.
Azért mondjuk el, hogy egy karmester ugye ismeri a partitúra alapján az egész művet, igen, kiemel dolgokat, igen, valamit hangsúlyosabbnak tesz, valamit kevésbé hangsúlyosnak, igen, tehát újra értelmezi gyakorlatilag a leírt művet, és igen, így szólal meg egy egész.
Igen, igen. Hát a zenészek azok mindegyik a saját kis maga
szólamát
viszi, azzal törődik igazából, és a karmester feladata, hogy minden hangot megtanuljon, összefüggéseket, azt egy az valami a puzzle össze kell rakni. Vagy kijön a végén.
Az egészet.
Igen, 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 igen.
És akkor ez neked ment?
Ment. És a legfontosabb feladat a probléma megoldás.
Ez mit jelent?
Képzelj el, nem tudom, 80 embert, uh-huh, aki kicsit mindig más gondol a zenéről, mint a többi.
Hát ez, mert, ez a zenekar.
Igen. Mert mindenkinek van saját véleménye. Uh-huh. És akkor... az nem is annyira technikai dolog az elején, hanem inkább székai dolog. Meg kell győzni mindenkit a saját igazadról. És egy erre nincs idő.
Kampány a zenéért.
Igen. Az első 5 másodperc a legfontos, amikor egy idegen zenekarhoz oda kerülsz, felteszed a pálcát, és leüt az első ütést. Leütöd, onnantól kezdve tudják, hogy mi a...
dörgés.
Így van. A második giotin jön, amikor megszólalsz legelőször. Hogy mit mondasz? Ha akkor elrontottad, egész heted vége. Egész hetednek vége igazából is a koncertnek is.
Amúgy ez egy stresszes maló, nem?
Én élvezem.
Igen, tehát ilyen adrenalin sportokra játszom az
edébe. Igen.
Na jó, és akkor elkezdtél vezényelni.
Igen.
És az Adi projekt az hogy jött ide?
Felkértek. Uh-huh. Felkértek igazából, hogy lenne kedveme.
Mondjuk el azt, hogy ez az Adi szimfonikusokkal.
Lennék valaki.
Lennék valaki.
Adi szimfonikusokkal, és Pető Zoltán, a zeneszerző. Uh-huh. Ő komponálta meg ezt a művet. Adi versek vannak feldolgozva, igazából megzenésítve, uh-huh, szimfonikus zenekarral, és 3 szólistával, énekszólistával. És rengeteget gondolkodtam rajta, hogy én ezt bevállaljam, vagy ne. De megnéztem a partitúrát, és tetszett. És tetszett, és akkor mondom, ez egy jó kihívás, és belementem, és igazából azt mondom, hogy 3 évad már mögöttünk van.
Figyelem, tényleg. Igen. 3-at viszitek.
És lesz, elkészült egy lemez, ami nem sokára kiadatásra
kerül. Ez sikeres dolog, mert manapság azért nem mindenből lesz zene, igen, CD, vagy akár igen, ilyen hangordozó formában.
Sikeres dolog, mert mindig teltházzal játszunk. Uh-huh. És ami a legmeglepő volt nekem, hogy a közönség nem a 40 pluszos, hanem a fiatalok. Uh-huh. Vagy ez érdekes. És ez ilyen ösztönző, hogy van értelme ennek.
Uh-huh. Hallgatnak manapság az emberek még klasszikus zenét? Te mit tapasztalsz? Vagy... van véleményük a klasszikus zenéről?
Hallgatnak, de szerintem másképp, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt. De ezzel nincs semmi baj.
Miért másképp? Hogy látod? Miért?
Másra használják.
Hogy? Mire használták 80 évvel ezelőtt? Akkor az volt a sláger. Tehát az volt
a sláger, és az egy ilyen társadalmi státusz volt, hogy volt bérletünk az operaházba.
Aha, értem.
És akkor elmentek, gyönyörűen felöltöztek, és akkor igazából ilyen társadalmi eseménynek vették.
Tegyük hozzá, hogy akkor még nem okostelefonról hallgatták a zenét, mint manapság, igen, vagy bármiről, hanem igen, alkalom volt, ahol meg lehetett hallgatni.
Igen. A mai időben annyi inger ért mindenkit, hogy nagyon nehéz igazából egy nyugodt Beethoven szonátával felvenni a versenyt mint a TikTok videóval.
Uh-huh. Értem.
Szóval most teljesen más használják az emberek a klasszikus zenét. Most arra használják, hogy pont, hogy lecsendesedjen körülöttük a dolog, leülnek egy koncertre, és ők a élményt akarják, pont azt valaki ezt a jogában találja, meg valaki a meditálásban, hmm, valaki a klasszikus zenei koncertben.
A fölpörgött világban keressük, igen, a nyugvási pontokat.
Igen, igen, igen.
Rengeteget tudnánk még beszélgetni, meg még fogunk is. de azt azért megkérdezném így a végén záró kérdésként, hogy neked mit ad most a zene? Tehát ha visszanézed a pályakezdő Cseh Tamást, most nem a 4 éves korban, amikor már tudod, hogy már muzsikálni akartál, hanem mondjuk már azt, amikor például komoly zenésznek tanultál. Tehát, hogy a mostani helyzetedben, a mostani valóságodban mit ad neked a zene? Mit jelent neked a zene?
Hát nálam a zene az első helyen van. Hát sajnos ezt be kell vallanom.
A feleségednél is ez van, ez összeköthet benneteket.
Igen. Nekem fontos, ez ilyen tápláló kenyér igazából. Ez fontos. Reggel fölkelek, mozog az agyamban a hangjegy, a dallamok, a zene. Egyébként komponálás, és elkezdtem foglalkozni, de nagyon kezetén vagyok, de majd lesz ebből valami. Szóval nekem a zene az a mindennapom. Uh-huh. A jó értelemben mindennapom.
Lubickolsz benne azért.
Igen, imádom.
Van olyan, hogy félretetted, és azt mondtad, hogy most nem akarok zenét hallani, nem akarok
van,
semmit.
Képzeld el, most van a Hatsuba Show Tokióba.
Ez mit jelent?
Na most elmondom. Sumo.
Ah.
Sumo, képzeld el, és olyankor nincs zene. Ez minden 2 hónapban történik 2 hétig, minden nap vannak mérkőzések.
Akkor azt nézed?
A sumo, persze. Olyankor nincs zene.
Döbbenet. De te egy olyan személyiség vagy, akivel én azt gondolom, hogy nem csak most érdemes beszélgetni, hanem majd 2-3 év múlva, hogy akkor éppen milyen új projektbe fogtál vele. De bármi is lesz, én kívánok hozzá neked erőt, tényleg zeneszeretetet, szumó lelkesedést, és úgy menj bele ezekbe a dolgokba. És hát a mai beszélgetésünknek a záró akkordjaként még dallamokat is fogunk tőled hallani, amit nem hegedűn, hanem brácsaként, brácsaművészként fogsz előadni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettem
veled. Én köszönöm a lehetőséget, és én jól éreztem magamat. Köszönöm.
Ennek nagyon örülök. Majd még jössz te ide hozzánk, úgyhogy köszönöm nagyon szépen. Szívesen. Hölgyek, urak, a Clickout Magunk között című műsorát látták. Cseh Tamás brácsaművésszel beszélgettem, és a következő pillanatokban az ő művészi játékát hallhatják. Tartsanak velünk a következő alkalommal is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra.